Eliezer, Mózes első könyve, 5. rész, 21. verstől a 24. versig, így hangzik az ige. Énok 65 éves volt, amikor Metuselahot nemzette, Énok az Istennel járt, Metusela születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt, Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. A Zsidókhoz írt levél 11. rész, 5. és 6. verse, így hangzik. Hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves, hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Isten keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Legyen Isten áldása az igén, tessenek helyet foglalni. Drága testvérek, azt gondolom, hogy egyikünk sem kételkedik abban, hogy Énok ugyanolyan ember volt, mint mi, hiszen ez a nemzetség táblázat vagy sorrend, amit itt az 5. fejezetben olvasunk, meg előtte a 4. fejezetben is mutatja, hogy itt élő húsvér emberekről van szó, és olyan emberekről, akik itt ezen a földön éltek, házasságban éltek, fiaik, leányaik születtek, sokasodtak, éltek ennyi vagy annyi ideig, és ezek között sorolja fel Énokot, aki Ádám után a 6. volt. Az ő fia volt Metuselah, vagy más szóval a Károlyi Biblia szerint jobban ismerjük a nevét, jobban megmaradt bennünk. A Matuzsálem név, ugye, ez most szokták mondani, hogy matuzsálemi kor, az a 969 esztendő, az a legnagyobb kor, a legtöbb idő, amit ember élt ezen a földön. Bár vannak, akik okoskodnak, hogy hát akkor nem úgy számolták az időt biztosan. Azt hiszem, hogy nem kell ezen nekünk áldoznunk, hanem el kell fogadnunk azt, hogy akkor még az emberek sokáig éltek, nagyon sokáig, és bizonyára Énok is még sokáig élhetett volna, és élt volna itt ezen a földön, hogyha az Isten őt el nem viszi, magához nem veszi. Nem úgy, hogy beteg volt, nem olvassuk, hogy beteg lett volna, vagy valami problémája lett volna, hanem egyszerűen Isten elragadta őt, ahogy ezt a Zsidókhoz írott levél értelmezi, vagyis Isten magához vette őt. Sokáig éltek az emberek, és azt gondolom, hogy mindig vágy volt az emberek szívében, életében, hogy sokáig, mennél több ideig éljenek, és az ember éljen ezen a földön. Ez a biológiai emberi természetünkből fakadó dolog, és próbálnák az emberek mindenképpen meghosszabbítani az életüket. Azt mondom, hogy valóban felelősség, és ez részünkről Isten felé, hogy hogyan élünk. A hívő ember élhet egy normál életet, egy vékességes életet élhet, egy hívő ember élhet egy kiegyensúlyozott életet, egy mértékletes életet, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy emberileg maximális életkort érjen meg, de még akkor is ott van az, hogy amit mond a Zsoltár író, nem véletlenül, hanem ezt tudjuk, hogy ez nagyon komoly dolog, és ez így van. Itt a Zsoltárban olvasjuk, hogy életemnek ideje, mondja az egyik Zsoltár író, életemnek ideje a te kezedben van. Mert akárhogy is vesszük, hogy az emberek próbálnák az életüket hosszabbítani, de nem lehet, mert végül is mégiscsak az ember élete napjai fölött valaki rendelkezik, és ez nem más, mint maga az élő Isten, hiszen ő adott nekünk életet, és ő is veheti azt el. Mi azt nem vehetjük el, és nem is szabad, de nem is szabad úgy élnünk, hogy csak játszunk az életünkkel, hanem komolyan kell venni azt. Volt egy király, aki zokon vette azt, hogy halálos betegségbe került, és befelé fordult a fal felé, és sírt. Ezékiás király volt ez az ember, még nem akart elmenni földi létből, úgy gondolta, hogy még élni szeretne itt. Isten megkönnyörült rajta, bár halálos beteg volt, hallottunk már ilyenekről. Isten megkönnyörült rajta, elküldte Ézsaiás prófétát, aki imádkozott érte, és meghallgatta az Úr királynak az imáját, meg a prófétának az imáját, és Ézsaiás valami gyógymódot is alkalmazott vele kapcsolatosan, és meggyógyult ez az ember. Sok esetben még halálos betegségből is emberek meggyógyulnak, hogyha Isten úgy akarja, tovább élhetnek. De azt hiszem, a legfontosabb az, hogy legyen bennünk hit, hittel bízzuk rá magunkat úgy, ahogy vagyunk, az Isten kezére, mert a hit az Isten ajándéka, amellyel nem csak a lelkünket, hanem a testünket is, mert hiszen Isten adott nekünk, nem csak egy lelket adott, hanem testet is adott nekünk, ahogy mondja az ige, hogy testet alkottál nekem. Tehát rábízhatjuk magunkat úgy, ahogy vagyunk, az Isten kezére. És azt mondhatjuk, hogy Istenem, benned bízom, és én szeretnék a te tetszésed szerint élni. Legyen minden úgy az én életemben, ahogy te akarod. Ez a bizalom, ez nagyon fontos. Hogy Isten kezébe tegyük le az életünket, mind testünket, mind lelkünket napról napra, és készüljünk arra, hogy elmegyünk erről a földről, eltávozunk. Még egyszer visszatérve tehát ahhoz a gondolathoz, hogy egy Hénók is olyan ember volt, mint mi, ezt nem kell bizonyítanom, mert valóban látjuk az igéből, és úgy gondolom, hogy ő komolyan vette a földi életet is, de ugyanakkor volt egy különleges vonása ennek az Hénóknak, ami sajnos nem minden embert jellemez, sőt, nagyon kevés embert jellemez ez a vonás, hogy Hénók komolyan vette az Istent. Már az elmúlt vasárnap említettem, hogy Ábel komolyan vette az Istent, mert úgy gondolta, hogy Istennek a legkülönbb áldozatot kell adnia, teljes szívéből, lelkéből kell áldozatot bemutatnia, és így Isten megilleti a legkülönbb, ezért Isten az ő áldozatát kedvesen fogadta. Énokról azt olvasom, hogy ő az Istennel járt. Csak azt tud az Istennel járni, aki komolyan veszi az Istent, hogy ő van, hogy ő létezik. Mai szemszögből nézve, hogy komolyan veszem azt, hogy Isten elküldte a fiát, Jézus Krisztust ebbe a világba, és hogy Jézus meghalt a kereszten, érettem és feltámadott, és így tehát én Krisztussal igyekszem járni. Énok az Istennel járt, a láthatatlan Istennel, minthogyha látta volna a láthatatlant, úgy járt az Istennel, akárcsak Ábrahám később. Tehát Énok egy komoly istenkereső és istenfélő ember volt. A mai világban is mondják ezt a kifejezést, ezt a szóhasználatot alkalmazzák, hogy az együtt járás, bár ez ugye egy profán kifejezés, és ez sok esetben mást jelent, hogy egy fiú meg egy lány együtt jár, ez még nem jelent házasságot sem, csak azt, hogy kedvelik, szeretik egymást, és hogy együtt járnak, megismerik egymást, de talán még ezen kívül is sok mindent jelent. Viszont amikor már tényleg igazán megszeretik egymást, és hogyha istenfélő emberekről van szó, akkor mindenképpen összeházasodnak, és akkor ezt az együttjárást, ezt hivatalosan is állandósítják az életükben, hogy ez házasságban, egy szövetségben, egy prügykötésben is megvalósuljon. Ez csak egy példa akart lenni, hogy Énok az Istennel járt. Figyelte azt, hogy vajon Isten mit cselekedne, vagy mit tenne. Kereste az Isten tetszését, imádkozott, segítségül hívta az Isten nevét, és azt próbálta érzékelni, hogy vajon az ő helyében Isten mit tenne. Isten nélkül nem akarta élni az ő életét, csak Istennel együtt kívánta élni az ő életét. Vagyis Isten nélkül nem tudta volna elképzelni az ő életét. Ez lehet, hogy időbe is került neki, sőt biztos, hogy ez időbe került neki, hogy a mindennapi munkája, családfenntartó munkája, hiszen volt családja, gyermekei születtek, legidősebb fia volt, ugye Matuzsálem, de aztán még születtek gyermekei, 365 évig élt ezen a földön, de volt ideje az Isten számára. Akkor még nem volt Biblia, nem volt, az emberek kezében még nem volt írott kijelentés, de az emberek mégis tudták keresni az Istent csendességben, imádságban, oltárt építve, megérezték az Isten jelenlétét, és kapták az isteni kijelentést, hogy hogyan is éljék az ő életüket. A zsidókhoz írott levél azt mondja erről az emberről, Énokról, hogy már elragadtatása előtt bizonyságot nyert. Bizonyságot nyert afelől, hogy kedves az Isten előtt. Kedves volt az Isten előtt, mert hitt az Istenben. Ezt külön kiemeli a zsidókhoz írott levél, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves az Isten előtt. Tehát neki élő hite volt, hite által mintegy megragadta az Istent, az Isten jelenlétét, és hite által, mintha tényleg látta volna a láthatatlant, olyan valóság volt az ő életében, és megértette az Isten akaratát, hogy neki hogyan kell élni, hogyan kell cselekedni. Bizonyára egészen másképpen élt, mint Kain. Hiszen Kain akkor már ugye el lett távolítva egy idegen földre, Isten száműzte őt, hogy menjen el, de ezek az emberek, Ádámnak ezek az utódai már kezdték keresni, és komolyan keresték az Istent, az Istennel való kapcsolatot. Hadd kérdezzem meg a testvérektől, hogy vajon, hogy is van a mi életünkben? Hogyan van a ma hívő ember életében? Hiszen itt azt olvassuk, hogy Énok bizonyságot nyert afelől, hogy kedves az Isten előtt. Van nekünk bizonyságunk? Van neked, testvér, bizonyságod afelől, hogy mint hívő ember vagy, ugye? Így ismerjük egymást, hogy hívő emberek vagyunk, hogy kedvesek vagyunk az Isten előtt. Van bennünk valami bizonyság erről? Mi az, ami bennünk van? Ami bizonyság arról, hogy kedvesek vagyunk az Isten előtt. Hát nyilván első lehet a hit, ugye? Mert azt mondja itt az ige is, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek kedvesnek lenni. De vajon adott-e Isten valami visszacsatolást, visszajelzést az életünkre nézve, hogy mi tényleg kedvesek vagyunk az Őrökét? Mondjunk ilyet. Igen. Például az ima meghallgattatásaink. Megengedte, hogy megtérjünk hozzá. Igen. Hogy? Gyógyulás, vezettetés. Én a legnagyobb visszacsatolásnak érzem a kegyelmet, ami megnyugszik rajtunk. Meg a kegyelem lelke, a Szentlélek. Hát, hogy kegyelmet adott az Isten, és az ott bennünk van, ami annyit jelent, hogy Isten nekünk kegyelmet adott Jézus Krisztusban, és hogy kedvesek vagyunk ő előtte, hogy örömünk van, hiszen elfogadtuk Jézus Krisztust, ami megváltónknak, és van örömünk Jézus Krisztusban, és van békességünk, van nyugalmunk, és hogy Domokos testvér említette a szerelmesben, hogy szeretjük, hogy bennünk a szeretet is ott van, mert hát Isten az ő fiában adta nekünk az Isten iránti szeretetet. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy a mai hívő ember számára is van visszajelzés, mert azt olvasjuk itt az igében, hogy Énok mielőtt elragadtatott, már bizonyságot kapott az Istentől, hogy kedves ő előtte. Így tehát Isten már őt biztosította afelől, hogy ő az Isten szeretett embere, és hogy Isten ő benne kedvet talál, gyönyörködik benne, mert békessége volt, mert én gondolom, hogy egy szelíd, alázatos ember volt, egy kiegyensúlyozott életű ember volt ő, aki mindenképpen egy nagyon nagy hitű, élő hitű ember volt, aki az Istennel járt. És az Isten lelke megnyugodott rajta, noha ezt ugye nem olvassuk, de mindenképpen az Isten lelke az ott volt, és ott van a hívő emberek életén. Énok, hogy hűséges volt az Istenhez, végül azzal lett megjutalmazva, hogy Isten magához vette. Nem találták meg. Noha keresték, egyszer csak eltűnt, nem találták meg. Tudunk még ilyen emberről, akit Isten magához vett, akit nem találtak meg? Pedig keresték, ugye? Keresték. Bár Elizeus mondta, hogy ne keressétek, Illés proféta volt az, ne keressétek, mert hiszen Elizeus látta, mert tüzes szekér választotta el Elizeust Illéstől, és Illés a forgó szélben fölvitetett, tehát nem halt meg, nem látott halált, hanem elragadta őt, fölvitte őt az Isten. Mondta Elizeus, hogy ne keressétek, de csak a próféta tanítványok keresték, aztán visszajöttek, nem találtuk. Megmondtam nektek, hogy ne keressétek. És hát lehet, hogy így olvasok az igében, hogy Énokot is keresték, de nem találták, mert Isten elragadta őt erről a földről. Megvan nekünk is ígérve az elragadtatás, testvérek? Hát igen. A zsidókhoz írott levél használja ezt a kifejezést, hiszen az új szövetség tanításában lett igazán valójában kibontakoztatva ez a tanítás Jézus Krisztus által, illetve az apostolok által, az elragadtatás tanítása, különösen Pál apostol által, és ezért használja a zsidókhoz írott levél írója is ezt a kifejezést, már Énokra nézve. Hát ha az Úr visszajön, akkor a hívőket, az éber hívőket, vigyázó, készenlétben levő hívőket, az okos szüzeket, úgymond a példázat szerint, akiknek a lámpásuk ég, akiknek olajuk van, tartalék olajuk is, mert lehet, hogy késik a vőlegény, és ők viszont megőrzik az éberségüket, nem alusznak el, nem engedik, hogy lelki álom, bűn álma, aluszékonysága borítsa el őket, az Úr magához veszi. Legyünk készen, kedves testvérek, hiszen az Úr tett velünk valamit, gondoljunk mindig erre, hogy mit tett velünk az Úr, mennyire szeretett minket, az életét adta, érettünk, nagyon sokba kerültünk mi neki. Nekünk is igyekeznünk kell, hogy készen legyünk. Jézus mondta tanítványainak is, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Nem kell nekünk ettől rettegni, hogy jaj, mi lesz akkor, hogyha tényleg napról napra igyekszünk megtenni, amit megtehetünk, amit az Úr ránk bízott, kérve az ő segítségét az életünkre, és elrendezzük, ha mégis valamit nem jól cselekszünk, akkor elrendezzük egymással, rendben vagyunk, akkor az Úr készen fog találni bennünket. De addig is végezzük a mi munkánkat, feladatainkat itt ezen a földön, amit ránk bízott Isten. Valaki azt mondaná, hogy de hát Énok csak 365 évet élt, mert az Úr elragadta. Fia viszont 969 évet élt. Azt gondolom, hogy ez a két ember megjelenne itt előttünk, itt megállna, és akkor azt mondanák, hogy kérdésünkre, hogy vajon melyikőjük járt jobban, akkor úgy gondolom, hogy Énok az, aki jobban járt, mert megszabadult a földi életnek sok küszködéseitől, problémáitól. Az Úr különös kegyelmet gyakorolt vele, magához vette őt. Lehet, hogy már el is végezte a feladatát. Már beteljesítette. És úgy látta, hogy az Isten, hogy elegendő ez a 365, mert az alatt ő már annyit tett, ami elegendő volt. Más meg sokkal több időn keresztül sem tesz többet. Az Úr Jézus, tudjuk, hogy csak 33 évet élt. A 365 évnek a töredéke, mint egy a tized része, vagy még annyi se. És Jézus a 33 év alatt, sőt, még azon belül is a 3 év alatt elvégezte a hatalmas művet, a leghatalmasabb művet, amiről beszélhetünk itt ezen a földön, ami el lett végezve, az emberiségnek a megváltása. 3 év alatt. Na de úgy mondjuk, hogy 33 év. Nem csoda? És neki nem kellett tovább itt lenni. Elég volt annyi. Kell, testvérek, azon gondolkoznunk, hogy hogyan is rendezzük az életünket, hogy az célra törő legyen, hogy az ne legyen hiába való, hogy ne hiába teljenek a napjaink. Hogyan is rendezzük az életünket, hogy elvégezzük a feladatunkat, hogyha bármikor az Úr szólít, gyere, gyermekem, akkor egy kész számadással mehessünk ő elébe. Úgy el kell, hogy gondolkozzunk, amikor ezekről olvasunk a Bibliában, és mindenben a hit az, ami segít nekünk, nekem is, a testvéreknek is. A hit az, ami segít, hogy legyen élő hitünk, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, hogy ő létezik. Mint aki hitáltal látja a láthatatlant, és vele igazodik, bele illeszkedik az ő világába, az ő országába, az ő uralmába, az ő szent akaratába. Így kell nekünk élni és szolgálni. Akkor, akárha rövidebb, vagy hosszabb, nem az a döntő, egyáltalán nem. Nem az a döntő, hanem az, hogy amit éltünk, azt az Isten dicsőségére éljünk és emberek javára. És gondolkozzunk úgy, ahogy Pál apostol is gondolkodott, aki azt mondta, hogy az Úrnál lenni az mindennél jobb. De még itt maradnom, még szükséges ti érettetek. De kész vagyok arra is, hogy menjek az Úrhoz, hiszen még az életem sem drága, mondja Pál, csak hogy elvégezhessem az én futásomat, és a hitet pedig azt megőrizzem, megtartsam. Így gondolkozzunk. A Zsoltáros viszont azt mondja, hogy az Isten közelsége oly igen jó nekem. És ezért legfőképpen arra vágyakozik, hogy keresse az Isten közelségét. Sok szép dolog van itt ezen a földön is, hiszen ez is az Isten teremtett világa még ebben a úgymond megromlott állapotában is, hiszen még minden esztendőben csoda az, hogy egyáltalán élünk, hogy itt vagyunk, hogy újulhat ez a föld valamennyire, ez a földkerekség, kitéve rengeteg a hatásnak. De azt gondolom, hogy ami ott lesz az ő világában, az Isten dicsőségében, az mindennél több, az olyan lesz, ahogy mondja az apostol, hogy amiket szem nem látott és fül nem hallott, amiket Isten készített az őt szeretők részére. Már most igyekezzünk beleilleszkedni az Isten világába, az Isten törvényébe, Isten akaratába, a Krisztus útjába, hogy ott helyünk legyen nekünk az ő örök országában. Amen.